Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Szokás szerint Dankó Bence in the house, a Mediátor vezető stratégája.
Köszöntök mindenkit a házban és a házon kívül is.
Úgy szintén itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Szia Viktor, szia Bence, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A műsor második felében Bognár Bence reklámszövegíró lesz velünk. A témánk pedig az lesz, hogy a reklámok maradnak-e a PC vonaton. A platform hírünk a fenntartható reklám dekorációkról szól. A hírek között beszélünk az IKEA új szóvicéről, a Nane új kampányáról, a spotszemlében pedig szó lesz a Rossmann új esküvős tematikájú reklámjáról, valamint a Kométa új szlogenjéről és reklámfilmjéről. Ezzel kezdünk. Buona vita!
Buona vita! Ilyenkor örülök annak, hogy van egy olasz tanári diplomám is.
Válaszórát. Segíts nekünk akkor, kérlek, értelmezni ezt a spotot.
És hát egyébként ezen nincs mit értelmezni, tehát hogy ezt olasz szakos tanulmányok nélkül is lehet tudni, hogy ugye a magyar fogyasztók azok mindenféle olaszos, olaszországi dolog iránt nagyon pozitív attitűddel és nagy érdeklődéssel, sokszor nyaralások utáni nosztalgiával, meg zene utáni nosztalgiával fordulnak, de azért azt tudunk kell, hogy ez a fogékonyság, ez miben gyökerezik. De egyébként nem akarunk tényleg hosszan beszélni a Kométa spotról. Kedves megoldás ez a spot arra, hogy a Kométa márka világába, márka értékei közé berakja az olaszságot. Igazából az az érdekes, hogyha visszagondolunk a spotra, megnézitek, visszagondoltuk utána a spotra, nem fogtok emlékezni arra, hogy 30%-kal mi kevesebb a termékelőnyre. Arra viszont, hogy ez valami olaszos dolog, olasz termék, vagy részben olasz termék, arra szerintem fogtok emlékezni.
Illetve arra is, hogy az állandó kelléke a Kométa spotoknak az nem változott meg bármilyen platform is. És szlogenváltás ellenére sem.
Így van, Pedranzini úr végre megint visszatért a Kométa spotok szereplői közé. Nagyon jót tesz ez ennek a márkának.
Ugyanakkor az egy fontos eleme ennek az új kampánynak, illetve tehetnénk föl még néhány kérdést az alkotók felé, hogy ezt most így pontosan hogyan hangszerelték, vagy miért pont így lett, de hogy például Viktor teszteltük, hogy olyan fölismeri, vagy emlékszik-e arra, hogy milyen megkülönböztető termék előnyt rejtettek el benne, hogy ez kellő figyelmet kap-e például ahhoz képest, hogy itt egy olaszos világot akarunk sugallni ennek az egyébként kemenci és magyar termékeknek.
És a válaszom igen, méghozzá azért, mert annyira nem volt odavaló az a mondat. Ez egyébként emlékeztet arra, amikor a Dreher elkezdte azt kommunikálni, hogy kukorica mentesen készülnek a sörök, hogy valami nincs benne egy termékben.
Azért ajánlom figyelmetekbe ezt a spotot, mert egy korrekt megoldás arra, hogyan lehet egy ilyen olaszos, megfoghatatlan márkaértéket valahogy így belevinni.
Az új Rossmann film egy esküvőn játszódik, mindenre van megoldás, és az esküvőn sem lehet semmi tragédia, jeligére készült el ez a film. Egyébként nekem tetszik, az esküvők világát nagyon, azt hiszem, hogy hitelesen adja vissza, és jó ezekkel a karakterekkel azonosulni.
Amikor elindult, én azt hittem, hogy nem fogom szeretni, meg hogy hú, hát...
Én is.
És kerestem is így benne a báját, hogy mitől, hogy én nem annyira szerettem a picit mesterkélt környezetben játszódó, ugyanehhez a platformhoz kapcsolódó, tehát ez a nincs semmi tragédiához kapcsolódó korábbi megoldásokat. Ez viszont szerintem egy kimondottan élettel teli, rengeteg kelléket, apróságot a maga környezetében használó dolog, ami ugye egy iskolás megoldás, hogy mutassuk meg, hogy egy napon belül hányszor kapcsolódsz a termékeinkhez, és minden rosszmanos, de apróságok például azt, hogy az anyakönyvvezető is még egy gyors puderezést végez, tehát, hogy az ilyen kis finom megoldások szerintem ezt nagyon szépen viszik.
És lássuk be, hogy ez egy nagyon, nagyon valid és jó insight, hogy ugye minden leendő férj, feleség az esküvő előtt fél évvel még arról magyaráz, hogy ez egy laza lesz, nem fogunk ráfeszülni, mindenki ráfeszül, és aztán a nagy napon alapvetően iszonyat idegesség járja át így a férj feleséget, a szervezőket, a közeli rokonokat. Ez olyan stressz, és hogy erre az öncsaló insightra játszik rá a spot, szerintem csodálatos.
A NANE új kampánya következő témánk, bármelyik nő lehet áldozat, és a legtöbbet bizony látásból ismerjük. Arról szól ez a kampány, hogy nagy eséllyel találkozunk nap mint nap bántalmazott nőkkel, csak nem tudjuk róluk, hogy azok, és hogy ezért nézzünk másképp a nőkre.
Egy érdekes megoldás köré épül ez a kampány, ugye, ahol elsőben a kívizsuálokat láthattuk már megjelenni, és itt ugye nem, tehát egy alapvető hétköznapi helyzetekben kávézóba, pincérnő, fodrász, tehát bárki, aki különféle szerepekben találkozunk vele, úgy van ábrázolva, hogy az arcát nem látjuk, tehát úgy van kivágva a kép, hogy az arcát nem látjuk, hiszen gyakorlatilag bárki lehet az, akivel, sőt ugye a kutatások szerint nagyon magas számban lehet bárki az tulajdonképpen, akivel nap mint nap találkozunk. Tehát erre az insightra épül ez a kampány. Ami bennem inkább kérdéseket vet föl, amellett, hogy természetesen nagyon fontos dolog, amivel foglalkozik ez a kampány, hogy így picit, én egy picit hiányzónak érzek némi lávát ennek, hogy ezt így, hogy hogyan vezetjük a usert, a fogyasztót.
Ha nem olvasom mellé a kampány bejelentőt, akkor nem feltétlen tudom egyébként, hogy miről van szó. Tehát meg ha nem ismerem a NANE-t, ugye? Itt a pontos szöveg az így szól egyébként az összes képen, hogy te csak látásból ismered, mi nem. És így ebből azért ki lehet következtetni, de ha valaki nem ismeri a NANE-t, vagy valaki nem olvassa el a kampányt bővebben, az annak fejtörést okozhat.
Pedig ugye voltak benne érdekes megoldások, például ez a 14 perces naptárbejegyzés lehetett készíteni.
Ami egy digitális kiterjesztés, és kifejezetten egy jó ötlet, hogy ugye 14 perc kb. Az adóbevallást kiegészíteni az 1%-os rendelkezéssel, és akkor ezt igazából, ezt készítettek egy naptárbejegyzés sablont, amit be tudsz magadnak rakni a naptár, hogy ne felejtsd el, hogy a NANE-nak az 1%-ot felajánl. Ez egy okos ötlet, és ez egy kifejtettebb dolog, mint egyébként, ami a kulcsvizuálon megjelenik.
Megyünk tovább az IKEA szóviccével. Várom most már egyre inkább az IKEA egyszerű, de nagyszerű szóvicces kampányait, reklámjait. Itt ugye ők reagáltak az amerikai megemelt vámokra, méghozzá egy porcelán tányérral, amelyet egy olyan szöveggel reklámoznak, hogy Tariff Free China.
És ugye itt arra szójátékkal játszanak, hogy még a koloniális időszakból eredendően a brit angolban a China kisbetűvel írva az a porcelánt jelenti, hiszen Kínából importáltak rengeteg porcelánt ebben az időszakban a brit szigetekre, és nyilván ez a vámmentes China, ez így egyszerre jelenthet, vagy utalhat ugye a Kínával szemben alkalmazott amerikai vámokra, de egyben arra is, hogy itt van egy kiváló tányér, ami mindenféle vám és tarifamentes és kedvező áru. Nem a szóvic miatt gondoltam azt, hogy erről érdemes beszélni, meg érdemes a Rebriefben megemlíteni, sokkal inkább azért, hogy nem óckodott megint az IKEA a közélethez nyúlni, és a közéletből inspirálódni a kommunikációjában, és ez egy jó dolog, hogy nem kerüli a politizálást.
Igen, amikor én hírekben azt látom, hogy egy újabb IKEA-s poén van, akkor először mindig arra gondolok, hogy egy itthoni poén lesz, és aztán mindig nem azt mondom, hogy csalódnom kell, csak picit olyan, oké, azt hiszem, ez pont egy szingapúri talán, tehát hogy az IKEA-nak ugye rengeteg leányvállalata van, és ő megteheti azt, hogy egyes piacokon különböző üzenetekkel az adott piacnak a tűrés küszöbéhez képest igazítja a kommunikációját.
Utolsó hírünk, lehet-e fenntartható a reklámdekoráció? A válasz egyébként igen. Évente kb. 450 tonnányi olyan reklámdekorációt használnak fel Magyarországon, ami nagy mennyiségű PVC-t tartalmaz. És aztán ennek csak a kis részét hasznosítják újra.
Viszont ennek nem feltétlenül kell így lennie, ugyanis most már elérhetők olyan anyagok a PVC alapú közterületi felületekhez, amelyek lebomlanak, amelyek jobban újra felhasználhatóak, és én örömmel hívom fel minden gyártónak, outdoor gyártónak a figyelmét arra, hogy keresse meg azokat az anyagokat, amikkel kisebb lesz a környezeti terhelés az épülethálóknak és hasonló felületeknek.
Illetve addig is, amíg ezeket nem keresik meg, emlékszem én arra is, hogy kb. 2 éve volt egyik autós márkával kampányunk, ahol épülethálókat, amiket használtunk később az ügyféllel megbízóval közös workshop során dolgoztuk föl táskákká, meg egyéb produktumokká, tehát mindenképpen lehet keresni ennek a lehetőségét.
A csodálatos medence márkával együttműködésben.
Igen.
Érkezik a vendégünk, Bognár Bence, pillanatokon belül.
Rebrief.
A vonalban itt van velünk Bodnár Bence, szabadúszó, kreatív igazgató, és a témánk pedig a reklámokban felelhető PC. Szevasz Bence, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
A legtöbb márka kommunikációjában általában az elfogadó, inkluzív stílust képviselik. Ugye ez a PC, politikai korrekt beszédmódot. És ugye egy márka az biztos lehet abban, hogy nem lehet bántó egyetlen fogyasztója számára sem, tehát nem rekeszt ki semmilyen társadalmi csoportot. Ennek a beszédmódnak van-e egyéb előnye azon kívül, hogy nem riaszt el embereket magától, a márkától vagy a terméktől?
Röviden szerintem nincs. Nincs, konkrétan nincs előnye. Mert ugye a kommunikációnak az a része, hogy kitűnjünk a tömegből, és kitűnjünk a zajból, és ha ezek a márkák, ha egy márka csak a zaj részes akar lenni, akkor igazából nem igazán látom előnyét, igazából égeti a pénzt, égeti a munkatársa idejét, egy olyan potenciált hagyott az asztalon, amit egy szemszöggel, és nem kellene radikálisnak, vagy nem kellene megosztónak lennie, de egy szemszöggel szerintem nagyon-nagyon jól orvosolhatna.
De ezt jól érezzük egyébként, hogy miközben a közbeszéd az elmozdul, ugye főleg a világszerte a politikai hangulat miatt elmozdul egy ilyen karcosabb, konfrontatívabb, esetenként erőszakosabb irányba, a márkák nagy része ezt a stílusváltást nem lépi meg, hanem marad ennél a alapvetően elfogadóbb, türelmesebb stílus mellett.
Nem meglepő az, hogy mondjuk az interneten egy picit karcosabb, egy picit karakteresebb megszólalás, vagy tonalitás ütött meg az emberek. Nyilván ez egy anonim platform, bárki csinált még manapság is egy fake profilt, és azt mond a világban, amit szeretne. Szerintem, amit a márkák félreértenek nagyon-nagyon sokszor, az a szociális kritika és a politikaiság közötti különbség.
Ezt mondd el akkor részletesen, mert szerintem én nem tudom, hogy még mire gondolsz pontosan.
Hát azért, mert valaki egy szociális kritikát követ el, az nem jelenti azt, hogy politikai rendszert kommentál. És ez különösen egy globális, minél globálisabb, vagy minél nyugatabbra, vagy akkor minél keletebbre kommunikálunk, vagy amint elhagyunk egy kisebb közösséget, tegyük, mondjuk egy országot, onnantól a narratíva egy jóval nyilván valamilyen szinten generikusabbá válik, de hogyha mondjuk megnézzük azt a Nike kampányt, amit a Colin Kaepernickkel folytat a globális szinten, az nem egy politikai szerepállás volt, hanem egy szociális helyzetre való reakció. És szerintem itt ez a különbség, ez a nüansz, amit meg kell érteni, hogy a márkáknak nem politikainak kell lenni, hanem ha csak nem akarnak politikai lenni, viszont nagyon aktívan szerintem a márkáknak nagyon-nagyon fontos szerepe lenne az, hogy ők szociális kritikát fogalmazzanak meg.
De mit gondolsz arról, hogy úgy, hogy egy csomó közbeszéd, olyan közbeszédnek olyan terei, amelyek azelőtt nem voltak átpolitizáltak, és most átpolitizáltá válnak, ebbe az irányba a márkák el fognak-e mozdulni, vállalják-e a kockázatot jövőre, jövő év után, hogy így lépést tartsanak a közbeszéddel, ők is tudjanak olyan karcosak lenni, mint amennyire karcos a közbeszéd zaja, vagy a márkáknak érdemesebb ezt inkább elkerülni, és adott esetben ők maradnak a legszelídebb megszólalók a közbeszédben?
Ez márkája válogatja. Nézd, nagyon-nagyon fontos az, hogy autentikusan kommunikáljunk. Hogyha az autentikus kommunikáció, és ez mind személyekre, mind márkákra igaz. Hogyha számodra autentikus az, hogy te nyíltan kommunikálsz, akár politikai, akár szocioekonomikus, akár vallási szemszöget, az a te individuális döntésed. És ez mind márkára, mind személyekre igaz. Én nem nagyon teszek különbséget a kettő között, teljesen őszintén. Én minden márkára, akivel dolgozom, akiket én tisztelek, egy személyiségük van. A márka személyiségnek hívják, vagy brand identity-nek hívják ezt, ugyanazt a szót használja az angol, mint amikor leírja a személyes személyiséget. Ugye magyarul még a szóba is benne van, hogy személyiség. Én ezt az összes olyan márka, akivel konzultálok, a kapcsolatban kellek, ez a legelső megbeszélések egyikén, ez mindig feljön. ez, hála az ének azon a szinten már emiatt kerestek meg márkák, mert szeretnék, hogyha én ezt kihoznám belőlük.
Ez kétségtelenül egy tök jó kreatív és stratégiai megközelítés, hogy a márka, a személyiséget, ez az, amit az ember elkezd boncolgatni, amikor így valamilyen karaktert akar adni egy kommunikációnak. De egy ember esetében nincs olyan nagy kockázata, hogy így elidegenít célcsoportokat, embereket. Egy márka esetében viszont állandóan ott van az, hogy egy karakteresebb megszólalás vajon elidegenít-e célcsoportokat, vajon potenciális fogyasztók elfordulnak el miatt a márkától. Tehát, hogy itt azért van egy ilyen nagy üzleti kockázat, ami szerintem gyakran felmerülhet ezeken a megbeszéléseken. Neked mi a tapasztalatod erről?
Én valamilyen szinten challenge-elném az állításodat, ha lehetséges.
Azért vagyunk itt.
Szabad, mert szerintem egy személy esetében ugyanaz a rizikó megvan ebben. Tehát egy személy esetében azt mondják a barátait, hogy nyíltan meg felszólsz mondjuk az Izrael-Palesztin konfliktus ellen vagy mellett, hogy akkor át kell gondolnunk a kapcsolatokat, vagy a barátságunkat például. Ez ugyanúgy megvan egy személy esetében is, és nem csak nem kell ennyire radikálisnak lenni, hanem egy, nem tudom, a London megtapasztaltam, hogyha valakinek a futballklubját nem szeretem, és nyíltan felszólalsz, az Eric Cantona, amikor felberúgta a rasszista kornedítést bemutató szurkolót, akkor ugyanúgy valaki utálhat ezért. Tehát szerintem mind a márkák, mind az egyének ugyanolyan rizikót vállalnak azzal, hogyha meg kiállnak valami ellen, vagy valami mellett. És ennek ára van. Az ára az, hogy te hogyha nyilván elidegenítesz valakit, viszont azt tudjuk, hogyha mindenkihez próbálunk beszélni, akkor igazából senkihez nem beszélünk. Csak egy klisé tömeget mondunk az éterbe, és semmilyen echo nem fog visszajönni, senkivel nem fog rezonálni.
De régen voltak ilyen reklámok, amikor szőnyegbombáztak, és mindenkihez akartak szólni. Ez most már egyre kevésbé működik?
Hát ez egyrészt egyre kevésbé működik, szerintem soha nem működött valójában. Bocs, ez nem igaz. A közösségi médiával ez radikálisan megváltozott, mert ameddig ugye a klasszikus mass media kontrollálta azt a világnézetet, ami alapján mi meghatároztuk önmagunkat, pontosan a globális vagy a lokális agymosás, most már ez mikroszinten érződik, és olyan szinten strukturálható, vagy stratégiailag lehet kontrollálni ugye azt az üzenetet, amiket megkapnak, hogy konkrétan a mellettem ülő csajom attól függel, hogy milyen nem tudom, kulturális hátterem van, vagy milyen szakmai hátterem, vagy bármi, ami keres, akármi is ülünk mondjuk ugyanazon a helyen, ugyanazon a kanapén, ugyanazt a tévét nézzük, ugyanazt az üzenet, amik a tévében, viszont a telefonon másmilyen kommentárium vissza a second streamből. Tehát itt nyilván a média fogyasztási hatások, illetve a hiperlokalizáció az üzeneteknek változhatta meg az, hogy mennyire váltak értéktelenné a generikus üzenetek.
Többször is beszéltünk arról a Rebriefben, hogy globális szinten a humor az milyen reneszánszt él meg a reklámozásban. Te pedig most arról foglaltál állást, hogy azt mondtad, hogy a márkáknak fontos, hogy megnyilvánuljanak továbbra is társadalmi és akár politikai kérdéseben is. Én egy picikét viszont a humor reneszánsza mögött azt gyanítom, hogy mint hogyha éppen azért fordulnának a humorhoz, mert ezekből a komoly témákból úgy látják, hogy jobb kivonulni.
Megint valamilyen szinten challenge-elném az előző állítást. És nem mondom azt, hogy a márkáknak szükséges szocioökonomiai vagy politikai szempontból állást vállalniuk. Ha autentikus az ő DNS-ük, az ő történetükhez, mint például a Patagónia, amikor beírta a ruháinak a nem tudom, ahogy megmutatják, hogy milyen méretű a póló annak a hátsó oldalra, hogy what the fuckers out, amikor a Trump kampány futott. A Patagónia híresen a 70-es évek alapítása óta, az alapító is Ivan Kuhinár, ő híresen antipolitika és anti-Trump és antikapitalista volt. Számukra ez autentikus, ezért teljesen egybevág az ő történetükkel, az ő hangvételükkel, hogy ők politikailag állást foglaljanak. Ha neked nem az, akkor nem szükséges, mert ebbe vagy belállsz örökre, vagy nem.
És a Patagónia esetében feltételezhetjük azt is, hogy nem kockáztatták azt, hogy emiatt a címke módosítás miatt veszítenének fogyasztót.
De viszont úgy voltak vele, hogy nekünk nem kell olyan, aki egy olyan szemléletmódot és világszemléletet támogat, nem kell, hogy egy olyan ember viselje az én márkámat az ő mellén, és azt mondja, hogy ilyen a Patagónia fogyasztó, aki egyébként egy Trump szavazó is egyben, amivel elképzelhető, hogy elvi szinten nincs baj, nekem van, de ez egy másik beszélgetés témája, hanem ők azt gondolták, hogy nekünk nem kell egy olyan ember hordja a mi márkánkat, a mi logónkat, a mi merchandisingokat, hogyha úgy vesszük. Mert a Patagonia nem úgy gondolkozik az ő márkára, hogy az ő terméke nem a ruha. Az ő terméke a szemléletmód, a point of view. Ez a Patagonia terméke. És ez a legtöbb márkának is szerintem ebben kell változtatni, hogy neked nem abból van pénz, a te márkád nem abból épül, hogy eladod a terméket, hanem abból épül, hogy az emberek, mint ahogy a vallásokat is követnek, feliratkozik a te világnézetedre, vagy leiratkozik róla.
Életstílust követnek, vagy tehát nem is a használhatóság.
Maga az, hogy én most én mondjuk a Vizerrel repülök, én már itt van az EasyJet, meg a Ryanair a Luton Airportról repül Budapestre, egy vagy két nap különbsége. Én azért választottam Vizert, mert nem csak praktikusabb, de valamilyen szinten jó haza is adni. Én ismerem azt, hogy a márkának mi a története, valamilyen szinten a magyarságon belejátszik abba, hogy én szeretném támogatni egy, nem tudom, hogy konkrétan mi a fogyasztói háttal, a tulajdonosi háttal jelenleg a Vizernek, de valamilyen szinten kötődik a magyarságomhoz. Emiatt választottam meg praktikus, mert egyébként tudok jóval több csomagot vinni, mint a Ryanair vagy az EasyJet-en. Viszont én valami szinten márkázás miatt is választom ezt. Nyilván ez egy luxus pozíció, hogy ezt megteltem. De hogy ez mind részese ennek. Nem mondom azt, hogy minden fogyasztó, sőt, biztos, hogy a fogyasztók nagy része az nem gondolkozik ennyire logikusan, viszont tudat alatt ő olyan márkákat fog használni, meg olyan márkát választ, meg olyan szolgáltatást fog égébe venni, ami megegyezik az ő világszemléletével. És ha bemondjuk a közösségi médiában való önmárkázás elemét is, akkor én mindent, amit magamon viselek, minden olyan fogyasztói szolgáltatás, vagy bármilyen terület, amit én effektíve, aktívan használok, az az én önmárkámat építi, ha belegondolunk ebbe.
Nagyon köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Bodnár Bencével, szabadúszó kreatív igazgatóval beszélgettünk itt a Rebriefben. Köszönöm, Bence, a mait is.
Én is köszönöm, és a vendégünknek is köszönöm.
És köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősel.